Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Jeremiás próféta könyvének 28. fejezetében, az 5. verstől a 9. a következőképpen. De Jeremiás próféta válaszolt Hananiá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta: helyes, bár úgy tenne az Úr és teljesítené beszédedet az Úr, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az úrházának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek füle hallatára. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről prófétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a tanúság tételre hívó, elhívó Úristen ünnepén, ezen a vasárnapon olyan emberek, olyan alakok állnak előttünk az ószövetségi igéből, akik az Úr küldetésében, az Úr hívása szerint szólnak. Az Ószövetség egyik legnagyobb prófétai alakja Jeremiás és a gibeoni próféta Hananiá. Egy válságos, nehéz korszakban, amikor nem dőlt még el, hogy a kisebb rosszat a nagyobb rossz követi, vagy esetleg van kibontakozás. Egy nagyon különleges történelmi korszakban zajlik le ez a párbeszéd, ahogyan az előtte és az utána való ige szakaszokat megnézzük, mondhatjuk így, ez a vita Jeremiás és a másik próféta között. Hiszen ott van már annak megtapasztalása, hogy Babilon föltörekvő birodalma Nebukadnezár király vezetésével bizony nem nézi, hogy milyen népeken, milyen országokon kell átgázolnia. Krisztus előtt 597-ben már át kellett élnie Jeruzsálem népének a babiloni hadak bevonulását, a nép egy részének fogságba vitelét, az Úr szent edényeinek, a templom felszerelésének elhurcolását egy pogány szentélybe, valahova Marduk istenség központjába, a birodalom mélyére. Mind-mind hihetetlen nemzeti, vallási sors tragédiák. Olyan pillanatok, amelyek azt mutatják, hogy az Isten ítélete valóban elkezd ránehezedni Isten népére. És aztán persze, ahogyan a történelem, ahogyan a politika változik és fordul, ebben az időben, amikor ennek a párbeszédnek a tanúi lehetünk, valami kibontakozás mutatkozik. Egy halvány reménysugár, amely nem a prófétai igén, nem Isten szaván alapul, hanem azokon a dolgokon, körülményeken, amik abban az időben a közel- és közép-keleten történnek. Úgy tűnik, hogy a birodalomnak ezen részében való apróbb országai talán meg tudnak szabadulni valamilyen úton, módon Babilon igája alól. Talán valami birodalmi belső megbillenés van, ami azt mondja, azt mutatja, hogy lehet, hogy mégiscsak vége lesz ennek a rabságnak, ennek az időszaknak. Emberi spekuláció, emberi gondolatok, amire aztán ráépül a korabeli papságnak és prófétáknak az a mózesi tradíciója, hogy az Istennek kell, hogy legyen egy országa, kell, hogy legyen egy népe, kell, hogy legyen egy szentélye. És most jön el az a pillanat, amikor majd ő ezt meg fogja mutatni, hogy ez a nép és ez a szentély Izrael és Jeruzsálem. És ezek a nemzeti próféták, ezeknek a kicsit megbillent politikai körülményeknek a hatására, az Isten igéjét fölhasználva, az Isten küldetését fölhasználva, tulajdonképpen egy igazából reménytelen, aktuál politikai föllendülésbe, konjunktúrába hajszolják az embereket. Vége Babilonnak, mindjárt jönnek haza a foglyok, mindjárt jönnek haza a szent edények. Az Isten mondja ezt. Mert az Istennek kell a templom, mert anélkül nem tud moccanni. Nagyon furcsa, nagyon különleges vallási hangulat, ami összefonódik a kor hatalmi politikai hangulatával és viszonyaival vesz erőt Izrael népén, a maradék Jeruzsálemen, Hananiá prófétán és az összes nemzeti prófétán, és ekkor szólal meg Jeremiás. Vigyázzatok! Az Isten igéjével, az Isten szavával, az Isten kinyilatkoztatásával nem lehet játszani. Nem lehet ide vagy oda forgatni. Nem lehet úgy fordítani, hogy az éppen az aktuális üzenetnek vagy népszerűségnek feleljen meg. Nem lehet vele játszani. Jól végig kell gondolni, és megfontoltan kell szólni az Isten igéjét, és csak arra lehet vonatkoztatni, és úgy kell hirdetni, amire azt kaptuk, amiről szól. Nem lehet ideológiájává semmiféle más emberi gondolatnak, semmiféle hatalmi ambíciónak. Nem lehet alapjává az Isten szava, az ítéletes szava vagy a kijelentése. Az Isten ítélete, amely elér valakit, és az Isten kegyelme, amire várunk, nem lehet olcsó eszköze annak, hogy emberek hangulatával játszunk, és így szerezzünk rövid távú népszerűséget magunknak. Tulajdonképpen Jeremiás és Hananiának a dialógusa, a vitája erről szól. És amikor Jeremiás megszólal, akkor régi nagy próféták ítéletes szavaira utal, ami nem ahhoz köti az Istent, hogy ő éppen az aktuális helyzetben mit mond, hanem ahhoz, hogy az Isten kezében van minden hatalom. Az ítélet és a kegyelem, az alávettetés és a fölemelés, az feddés, az intés és a megbocsátás és az üdvösségnek az igéje. És ennek az összefüggésében kell az Isten igéjére figyelni. Ennek az összefüggésében kell az Isten szavát komolyan venni. Nem úgy, hogy mi azt mire tudjuk ráhúzni, hogy mi azt mit tudunk megmagyarázni azzal, hanem hogy az valójában és ténylegesen tartalmában és igazságában miről szól. És azt mondja a régi prófétákra hivatkozva Jeremiás, hogy őket igazolta az, ami itt van. Őket igazolta a történelem fordulata, ami most egy megroppant országot ad elénk, ami egy megroppant helyzetben mutat bennünket. De várjatok, mert a békességről szóló jövendőlés, a békesség proféciája majd akkor teljesedik be, hogyha valóban békesség lesz. És aztán tudjuk jól a történelmet, hogy nem sokkal évekkel, nem is évtizednyi idővel, ezek után, a szavak után, elbuknak ezek a Babilon elleni lázadások, és végképp megpecsételődik a város sorsa, a templom sorsa, a nép sorsa, és Jeremiás hamarosan énekli siralmait az elpusztított, lerombolt város fölött. Nagyon kemény, nagyon ítéletes korszak ez. Isten igéjének, Isten kinyilatkoztatásának, a szavának nagyon súlyos realitását mutatja ez az élethelyzet, ez a kor, és ennek a két prófétának az összeütközése, szavainak tartalma. Elhívott emberek, de mégis, mintha másról beszélnének. Isten igéjét közvetítik, de az egyiket elragadja a vágy, az egyiket elragadja az az indulat, hogy de jó lenne, ha így lenne, ha én irányíthatnám, ha én mondhatnám meg, hogy az Isten igéje hogyan fogja formálni a történelmet. A másik pedig azt mondja, hogy az Isten szuverén úr, és az ő ítéletét, és az ő kegyelmének szavát nem magyarázgatni kell, nem aktualizálgatni kell, ráhúzni ilyen vagy olyan gondolatra, szóra, ideológiára, hanem azt komolyan kell venni. És a kegyelem akkor lesz kegyelem, ha megtérsz, és az ítélet az a bűn miatt adatik. És nem azt kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kimászni, kimenekülni, hanem hogy az Isten milyen utat ad elénk. Az elhívó Isten két különleges figurája áll előttünk. Egy olyan élethelyzetben, amikor döntést kell hozni, hogy hogyan szólaljon meg az Isten igéje. És amikor talán az emberi reménysugár fölcsillan, akkor könnyebb azt mondani, amit az diktál. És talán nehezebb azt mondani, hogy látjátok, milyen helyzetbe kerültetek, térjetek meg és várjátok az Isten kegyelmét. És amikor talán úgy érzi az ember, és ez a helyzet tipikusan az a helyzet volt, hogy valamit tehetne azért, hogy előmozdítsa a jót, az áldást, akkor azt mondja Jeremiás, a másik próféta, nem a ti erőfeszítéseteken, nem a ti spekulációtokon, a politikai éleslátásotokon, vagy bármi máson fog múlni a szabadulás, a kibontakozás, hanem egyedül az Isten igényén és az Isten kegyelmén. Megállítja az elhívó Isten a cselekedni emelkedő kezet, a gondolkodásra induló értelmet, és azt mondja, várj, mert az én kegyelmemet azt én adom. És ennek a kegyelemnek, ennek a szeretetnek a hirdetésére hívja el az övéit. És Jeremiás az, aki maradéktalanul megfelel ennek az elvárásnak. Még akkor is, hogyha egy ítéletes korban nagyon keményen kell hirdetnie, mondjuk így a törvényt és az evangéliumot. A bűnt és a megtérést. A rosszat és a jót. A táblákat és igazában a keresztet. Persze ez előkép, és ez még ott van valahol, évszázadok távolában az új szövetségtől. De már magában hordozza az új szövetség hirdetésére elhívó Úrnak is a sajátosságát, a küldetését, amivel bennünket indít el a szolgálatnak, az ige hirdetésnek, a tanúságtételnek az útjára. Az evangélium, a Krisztus szeretetéről szóló örömüzenet nem azért adatik, hogy azt mi a magunk kénye kedve szerint, az aktuális élethelyzetünkre formálva ideologizáljuk meg éppen azt, amit teszünk, ami jónak tűnik. Hanem ahogyan Jeremiás képes az Isten kegyelmének objektivitásában odaállni Jeruzsálem népe elé. És őt nem érdekli, hogy királyok és papok és a tömeg a nemzeti érzelmében az Isten hitével föl tüzel tömeg előtt kell azt mondani, hogy állj. Az Isten kegyelme nem rajtatok, hanem az Isten kegyelme az önmagáért van. És ha megtértek, majd megszabadít. És ne fegyvert fogjatok, és ne spekulációkba kezdjetek, hanem térjetek meg. Mert ez az Istennek a kívánsága, ez az Istennek az akarata, ez az Istennek az útja. És igazában az evangélium hirdetése, az Istenről szóló tanúságtétel, amire el vagyunk hívva, ma is ugyanígy működik. És az, amit elmondunk és amit hirdetünk, az önmagában megáll. Nem kell félnünk attól, hogy mit szólnak hozzá, vagy mit mondanak róla. Mi az aktuális véleményalkotás az éppen adott helyzetben. Az Isten szaváról, az evangéliumról, vagy bármiről. Akár a gyülekezeten, akár az egyházon belül, akár azon kívül. Az mindig egy objektív valóság. Hogyha hátat fordítasz az Istennek, akkor rossz útra térsz. De az Isten újból és újból megszólít, és már nem csak ítéletes ókori nagybirodalmak hatalmában mutatja meg magát, hanem Jézus szeretetében is megmutatja magát, hogy ő így is tud közelíteni a világhoz. Ha észreveszed ezt a közelítést, ha meglátod ebben a kegyelmet, a megújulásnak, a visszatérésnek, a megtérésnek a lehetőségét, akkor életet nyersz. És ez a szó, ez a hívás teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben, milyen történelmi körülmények között, milyen kulturális vagy társadalmi beágyazottságban ér, mindenütt van mit javítani, mindenütt van hova visszatérni, mindenütt van honnan visszafordulni az Isten adta értékrend felé. Ebben nincs különbség. Az a nagy feladat, és az a nagy nehézség mindebben, hogy képesek legyünk félretenni a saját gondolatunkat, és mondjuk azt, hogy Uram, lépj előre, és formáld te a szívemet, vedd kezedbe a szívemet. És még nehezebb, talán amikor kiállunk ezzel a jó hírrel, az Isten örömüzenetének a hírével az emberek elé, azt mondani, hogy most ne én akarjak okoskodni arról, hogy mi a helyzet, hanem Uram, szólj rajtam keresztül úgy, hogy megtalálja azt, aki hallja ezt a szót. És ne én akarjam megoldani azoknak a kérdéseit, problémáit, keresztjeit, akik hallanak engem. Az elhívásom nem erre szól, hanem arra, hogy hirdessem az igét. Értelmezhetem, aktualizálhatom, formálhatom. Nem mondhatom úgy, mint annak idején. Nem mondhatom úgy, mint Luther korában, vagy mint 200 évvel ezelőtt. Úgy sem mondhatom, mint egy évtizeddel ezelőtt. Mert valóban változik a világ, fordulnak a dolgok, a problémák, a kérdések. Változik a gyülekezet, változunk mi magunk is ebben a közösségben. Hogyan tudnánk ezt lekövetni, hogyha arra gondolnánk, hogy mi ezt képesek vagyunk megtenni? Sehogyan. Valamiféle aktuális, erkölcsi, vagy történelmi szituációra vonatkozó szép dolgokat tudnánk mondogatni, de az elhívás az nem erre szól, hanem arra, hogy hirdessük az Isten szeretetének jó hírét, ami egy objektív, önmagában megálló valóság, ami akkor válik szubjektívvé és személyessé, hogyha ott és akkor az adott élethelyzetben megtalál bennünket. Mert aki hirdeti, az azt mondja és azt hirdeti. Az Isten elhívása, az Isten tanúságtételre való hívása nem csak Isten hivatalos ige szolgálatában állóknak, hanem mindannyiunknak, keresztény embereknek küldetés és feladat. Olyan, amit vagy szavainkkal, vagy az életünkkel, vagy a cselekedeteinkkel, a tetteinkkel kell megmutatni és továbbítani az emberek felé, nem saját dicsőségünket keresve, hanem azt keresve, akinek szüksége van erre a jó szóra, erre az örömteli, szeretetteli tanúságtételre, az Isten jó útra térítő igéjére, evangéliumára. Kedves testvérek, Isten tanúságtételre, ige hirdetésre, evangelizációra hív bennünket. Nevezhetjük akárhogyan, a lényeg ugyanaz, hogy megszólaltassuk az ő szeretetének a jó hírét. Nem úgy, ahogyan azt mi képzeljük el, hogy hogyan is kéne, kellene megszólalnia, hogyan is kéne működnie, hogy látjuk mi jónak, hanem hagyni és imádsággal kérni Isten lelkét, hogy az a szó ott hasson, és úgy hasson, ahogyan kell. Ami erősnek és okosnak tűnő gondolatainkkal nem biztos, hogy gyengítenünk kell. Az Isten önmagában erős, és élő, és ható igéjét. Küldetésben állni nem csak azért nehéz, mert néha nehéz megszólalni, és elmondani, akármilyen helyzetben, az Isten szeretetének objektív valóságát. Hanem nehéz azért is, mert le kell vetnünk mindazt, amivel túl sokat akarnánk beletenni ebbe a küldetésbe önmagunkból. Amennyit beletehetünk, az a szavunk, az elkötelezésünk, a saját életünk, a tapasztalatunk, ahogyan meg tudunk szólalni, ahogy cselekedni tudunk. De ami végül is célba ér, az már ne legyen, még gondolatunkban sem, a mi nekünk tulajdonított erő, a mi nekünk tulajdonított nagyszerűség, gondolatvilág, szóvirág, vagy bármi más. Az legyen az Isten lelkének munkája. Az legyen az ő szeretetének a munkája. Az legyen az ő gondoskodása azokról, akik hallják a tanúságtételemet, a tanúságtételünket, hogy az ott és akkor érjen célba, amikor szükséges. Hogy a foglyok szabaduljanak Babilonból, amikor kell, hogy a templom épüljön föl újra, amikor kell, hogy a város falai álljanak újra, amikor kell, és az Isten dicsőítessék, és az emberek üdvözüljenek. A miként és a hogyan, a mikor nem a mi hatalmunkban van. De elmondani mindazt, hogy van mikor, van miként, és az Isten mindenkihez oda tud érni szabadító szeretetével. Azt nekünk kell elmondanunk. Arra mi vagyunk elhívva. Nem mint Hananiá, hanem mint Jeremiás. Azzal a hittel, azzal az elkötelezéssel, azzal az Isten és emberek iránti szeretettel, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy elhívtál bennünket, hogy tanúid legyünk ebben a világban. Add, hogy mindig az legyen szemünk előtt, hogy a te hamisítatlan evangéliumodat, maradéktalan személyválogatás nélküli szeretetedet hirdessük, és szólaltassuk meg azt is, amikor a törvénnyel, az ítélettel jössz felénk. Add, hogy ne magunknak akarjuk a törvénykezés és a megkegyelmezés jogát, hanem szabad s lelked áradása nyomán ezt hadd tehessük a te kezedbe, hogy te írd ki mindazt, ami ellened való, és te plántáld, te adj növekedést mindannak, ami a te szerinted való, ami üdvösséges, ami örök, Jézus Krisztusért. Amen.